Kedves hallgatóim, a 16. század első harmadában nem a Cajetánnak nevezett Tomás de Vio volt az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy a nominalizmus a Via Moderna válságából kivezető szellemi út csak a Szent Tamás rendszeréhez való visszatérés lehet. A tomizmus iránti érdeklődés élénkülése irányába hatott az is, hogy Luthernek a hagyományos filozófiát és teológiát elutasító kritikája a tradicionális gondolkodás nominalista formáját bírálta, vele szemben tehát eredményesnek ígérkezett visszatérni a korábban lenézett vagy elutasított tomista rendszerhez. Ennek a szellemi visszatérésnek volt kezdeményező és iskolát teremtő alakja a brüsszeli Péter néven is ismert Peter Krakert flamand gondolkodó. Krakert 1455 körül született Brüsszelben vagy a város környékén. Bölcseletet és teológiát a híres párizsi egyetemen a Montaigu kollégium tagjaként tanult. Mivel ebben az időben az egyetemen a nominalizmus Occam rendszere szellemében folyt az oktatás, maga is ennek a szellemiségnek lett a híve, köszönhetően annak is, hogy mestere a kor legnevesebb nominalista bölcselője, a középkori nyelvlogika összegzője, a skót John Mayer volt. Tanulmányai végeztével már felszentelt papként Krakert is katedrát nyert a Montaigu kollégiumban. Élete fordulata ekkor következett el, amikor is 1503-ban belépett a dominikánus közösségbe és a Rennes-Saint-Jacques kollégiumában folytatta tanári munkáját. Ettől az időtől fogva filozófiai előadásaiban a hiteles tomista bölcselethez való visszatérés tekintette feladatának, törekedve Szent Tamás rendszerének a humanista eszmékkel való összhangbahozására. Előadásainak fő újdonsága az volt, hogy a régi szokással szakítva a filozófia és teológia anyagát nem Petrus Lombardus szentenciás könyve alapján adta elő, hanem közvetlenül Arisztotelész szövegeit és azok Szent Tamás általi értelmezését magyarázta. Készített kommentárokat is, amelyek sorából Tamásnak a létezőről és a lényegről címet viselő értekezéséhez, a Summa Theologiae néhány szakaszához és Petrus Hispanus logikájához fűzött magyarázatai a legfontosabbak. Nagy jelentőségűnek bizonyult az is, hogy növendéke volt az a hispániai Francisco de Vitoria, aki az élők sorából 1514-ben Párizsban távozó Krakert tomizmusát iskolává terebélyesítve a korai spanyol barokk bölcselet és teológiai gondolkodás meghatározó alakjává vált. Francesco de Vitoria spanyol létére talán az itáliai Orvietóban, vagy esetleg otthon Burgoszban látta meg a napvilágot a nemesi család gyermekeként 1483-ban. Filozófiát és teológiát Krakert keze alatt tanult, és ekkor ismerkedett meg az Erasmus által képviselt humanista eszmékkel is. 1504-ben lépett be a dominikánus rendbe, 1516-tól pedig a Saint-Jacques kollégium a dominikánus stúdium generále tanára volt. Hazatérve 1523-tól Valladolidban, 1526-tól pedig a Salamancai Egyetemen tanított, egészen 1546-ban bekövetkezett haláláig. A rendje által vezetett Salamancai Egyetemen tartott híres előadásai révén környezetétől a Magister Magistrorum megtisztelő címet is kiérdemelte, egyben pedig jelentős tanítványi kör, az úgynevezett Salamancai iskola alakult ki körülötte, amelynek olyan tagjai voltak, mint Melchior Cano, Martínez Pilsueta, Domingo és Pedro de Soto. Az egyetemen Vitória honosította meg azt a gyakorlatot, hogy az oktatás alapszövegeként nem Petrus Lombardus, hanem Szent Tamás szövegeit, főleg a Summa Theologiét használták, és közvetlenül Arisztotelész műveit is tanulmányozták. Vitória életművének javarészét Tamás kommentárjai alkotják, önálló értekezéseivel pedig gyökeresen új irányt szabott a korabeli katolikus tudományosságnak. Érdeklődésének középpontjában elsősorban a természetjog témája állt, Ebből pedig komoly politikai és gazdaságelméleti következtetéseket igyekezett levonni. Két fontos írása, a De potestate civili, a világi hatalomról, és a De potestate ecclesiae, az egyházi hatalomról, a két hatalom egymással szembeni autonómiáját igyekezett levezetni. Elgondolásának fundamentuma a jus gentium volt, a természetjogi alapon levezetett népjogi és népszuverenitási gondolat, amelyből a hatalmi ágak önállóságára és a közjó szolgálatának fontosságára következtetett. Nézetei alapján Vittoria a modern nemzetközi jog egyik megteremtőjének is tekinthető, hiszen foglalkozott az igazságos háború kérdésével, a zsarnokölés felettébb kényes problémájával, a nemzetközi kereskedelem és a tengerhajózás szabadságának témájával, és különösen is szívügye volt az amerikai gyarmatokon élő a spanyol korona által leigázott indiánok emberi jogainak oltalmazása. Ez utóbbiról vallott nézeteit De jure belli, a háború joga címet viselő, csak halála után megjelent munkájában foglalta össze, amelyben elutasította a rabszolgaság gazdasági és kereskedelmi gyakorlatát, egyben pedig hangsúlyozta minden emberi teremtménynek a szabadsághoz, a tulajdonhoz és az emberi méltósághoz való bőrszintől és vallástól is független jogát. Ilyen irányú gondolatai széles körben hatottak, hiszen a spanyol barokk skolasztikában a politikai és gazdasági témák, a gyarmati uralom által felvetett kérdések a következő évszázadban igen nagy jelentőségre tettek szert, befolyásolva a katolikus egyház egész missziós teológiáját. Vittoria egyik legjelentősebb tanítványa Melchior Cano volt. Cano 1590-ben született a hispániai Tajánszomban nemesi család gyermekeként. Szinte még gyermekként 1523-ban lépett be a dominikánus rendbe, majd pedig Salamanca Egyetemén tanult 1531-ig bölcseletet és teológiát. Ezt követően a rend Valladolidi Studium generáliában volt tanár, 1546-tól pedig Alcalá és Salamanca Egyetemének a professzora. 1551-52-ben császári delegáltként, mint szakértő részt vett a tridenti zsinaton. Ottani működésének elismeréseképpen 5. Károly császár és spanyol király püspökké nevezte ki a Kanári-szigetekre. Felszentelésére, beiktatására azonban nem került sor, 1554-ben pedig formálisan is lemondott erről a hivatalról. A trónváltozást követően második Fülöp spanyol királynak lett a tanácsadója. Ebben a minőségében az uralkodónak negyedik Pál pápával ellenséges politikáját támogatta, magára vonva Róma haragját. Ennek az lett az eredménye, hogy amikor 1557-ben a dominikánusok kasztíliai provinciálissá választották, a pápa megtagadta a kinevezéséhez való hozzájárulást, amit csak utódától sikerült második Fülöpnek kieszközölnie. Közben Cano politikai és egyházpolitikai ügyekben forgolódva számtalan komoly jelenséget szerzett magának, így nem tett jót népszerűségének, hogy Ádáz ellensége volt Jézus társaságának, buzgó pártolója, mindenhol eretnekeket, titkos protestánsokat szimatoló inkvizíciónak. Fontos és kevéssé dicsőséges szerepet játszott a nevezetes Carranza ügyben. Bartolomeo Carranza maga is jeles teológus, a tridenti zsinat szakértője, második Fülöp gyóntatója, a rendtársa volt, aki 1557-ben nyert kinevezést Toledo érsekévé Spanyolország prímásával. Ellenségei azonban két év után eretnekség és luteránus szimpátiák gyanújával bevádolták az inkvizíciónál, amely börtönbe vetette. Az érsek ellen 6 évig tartó per kezdődött, amelyben Cano a vádoldalán ténykedett, miközben a főpap védelmét egy ugyancsak Vittoria tanítvány, Martin Aspilicueta képviselte. Ez a per Cano rövidesen bekövetkező halála után még csak nem 2 évtizeden keresztül tartott Madridban és később Rómában, Lelkes közreműködése azonban egy szellemi vetétás eltávolításában alig ha vett jó fényt Kanóra. Róma várva várt jóváhagyásának megérkezése után 1560-ban érkezett el az ideje, hogy Kanó elfoglalhassa provinciálisi hivatalát, beiktatás előtt röviddel azonban 1560 őszén Toledóban váratlanul meghalt. Kanó nagyon is szenvedélyesen vett részt a korszak valamennyi teológiai vitájában. Így a kegyelem és a szabad akarat kérdésében még csak kibontakozó, később azonban komoly szellemi válságot hozó, a dominikánusok és jezsuiták között zajló vitában ortodox tomista álláspontot vallott, hangsúlyozva a kegyelem abszolút elsőbségét az emberi akarattal szemben. Ez a vita arra is alkalmat adott neki, hogy több írásban bírálja a jezsuita rend szellemi és egyházpolitikai egyházkormányzati térnyerését, még protestáns szimpátiával, az igaz hitűség hiányával is megvádolva Szent Ignác fiait. Ami elméleti munkásságát illeti, Kanó tanári munkája gyümölcseként Szent Tamás számos művéhez készített kommentárokat, ezek azonban zömében kéziratban maradtak. Jelentősnek bizonyult viszont Konzultáció Teológica címet viselő, lényegében politikai és egyházpolitika elméleti munkája, amelyet II. Fülöp király számára írt. Ebben a műben arról értekezett, hogy a mindenkori uralkodónak jogában áll korlátozni a pápai beavatkozást egyháza ügyeibe. Így a királynak jogában áll ellenőrzése alá vonni az egyházi javakat, korlátozni a pápai adószedők tevékenységét, és tőle függ az is, hogy kik nyerhetnek magas egyházi méltóságokat országában. Valójában ez a munka akkor keletkezett, amikor éles politikai ellentét bontakozott ki Róma és Madrid, IV. Pápa és II. Fülöp király között, ebben a vitában pedig Kanó egyértelműen az uralkodó mellett állt. Mindezek mellett Melchior Kanó legfontosabb elméleti teljesítménye De locis theologicis, a teológiai helyekről címet viselő, csak halála után 1563-ban megjelent, a szerző eredeti szándéka szerint befejezetlen munkája volt, amelyen élete utolsó éveiben dolgozott. Ez a mű szándéka szerint egyszerre teológiai módszertan és ismeretelmélet, a korszerű hitvédelem forrásgyűjteménye és eljárásainak kézikönyve. Anyagában a szerző azokat a forráshelyeket veszi szemügyre, bizonyító erejük sorrendjében, amelyek az egyes teológiai tételeket megalapozzák, igazolják. Ebből a célból 10 kategóriát állapít meg a bizonyítékok sorában. Így a legfontosabb argumentumok forrása a Szentírás, erre a Szent Hagyomány, a dogmatikai definíciók, majd pedig a tanítóhivatal és a zsinatok döntései következnek. Ezek után jönnek az egyházatyáktól, majd a skolasztikus szerzőktől származó érvek és megfontolások, valamint azok a szempontok, amelyek a kánonjogból, a természetes emberi értelemből, a bölcselők gondolataiból, végül pedig a történelemből fakadnak. Kanó útmutatást is ad arra, miként lehet az évtípusokat összekapcsolni, értékelni és alkalmazni a teológiai disputák során, különösen akkor, amikor protestáns ellenfelekkel kerül a teológus szembe. Ez a Kanó alakját teológiai klasszikussá avató mű alapossága és gyakorlati használhatósága miatt a későbbiekben alapvető eszköze maradt a hitviták korának, de megfontolásai még a 19. és 20. századi fundamentális teológia forrásai között is felbukkannak. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.